Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Az új szövetség eredetisége, hitelessége körüli viták természetes következménye volt a 19. század derekán azoknak a filológiai, szövegkritikai kutatásoknak a megélénkülése, amelyek a felmerülő kérdésekre a forráskutatás eszközeivel kívántak válaszolni. A bibliai kéziratok kutatásának megélénkülő folyamatában a főszerepet Lobegott Friedrich Konstantin von Tischendorf, egy szász luteránus teológus és filológus játszotta. Az 1815-ben született orvos családból származó fiatal korától biblikus teológusi pályára készülő Tischendorf Lipcse Egyetemén tanult teológiát ott sajátította el, a bibliai kéziratok tanulmányozásához szükséges filológiai és paleográfiai ismereteket. 1845-től már az egyetem tanáraként az új szövetség minden korábbinál pontosabb és megbízhatóbb szövegkiadásának előkészítésén dolgozott. Sorra látogatta Európa nagykönyvtárait, az azokban fellelhető bibliai kéziratokat tanulmányozta. Elsőként ismerte fel, hogy egy Párizsban őrzött Szent Efrém Szíregyházatya műveit tartalmazó kódexben a szent műveinek szövege alatt régebbi kikapart, kitörölt bibliai kézirat rejtőzik, amelyet vegyi eljárással sikerült olvashatóvá tennie. Ez a vegyszerek alkalmazása jelentette Tischendorf munkájának árnyoldalát is. Több savas fürdőben olvashatóvá tett régi kézirat munkája nyomán olvashatóvá vált, ám anyaguk jóvá tehetetlenül roncsolódott. 1843-ban lehetőséget kapott a vatikáni könyvtárban őrzött legrégebbi, a 4. század elejéről való Biblia kódex a Codex Vaticanus tanulmányozására, közben pedig számos, a bibliai gyűjteményből kimaradt apokrif művet is megtalált, kiadott. A könyvtárról könyvtárra járó a régi bibliai kéziratokat szemrontó kézimunkával másoló, a szövegeket aprólékosan összehasonlító, egymást követően több biblia kiadást is sajtó alá rendező Tischendorf 1844-ben jutott élete legnagyobb felfedezéséhez. A Szinájhegyi Szent Katalin kolostorban járt régi kéziratok után kutatva. Egy este a szerzetesek által a szobájába készített gyújtós között talált néhány pergamenlapot, amelyek az Ószövetség görög szövegének igen régi példányából származhattak. 43 lapot mentett ki a szemétből, amelyeken több ószövetségi könyv részletei voltak. Rövid elemzés után megállapította, hogy egy olyan biblia példány töredékeire lelt, amelyet a 4. század elején Alexandriában másoltak. Az anyagot Lipcsébe, az ottani egyetemi könyvtárba vitte, de nem tett le arról, hogy az általa feltételezett ősi kódex további részeit is meglelje. 1853-ban a kolostorba visszatérve nem járt sikerrel. A bizalmatlan szerzetesek tudni sem akartak további régi kéziratokról. 1859-ben, amikor ismét próbálkozott, szerencséje volt. A kolostor gondnoka megmutatta neki saját bibliáját, amely nem volt más, mint a Tischendorf által keresett ősi kódex. Az Ószövetség szövegének zömét és a teljes új szövetséget tartalmazó kézirat köteget először nem sikerült megvásárolnia, hanem csak arra kapott lehetőséget, hogy alkalmi munkatársak bevonásával 2 hónapig tartó éjszakai munkával lemásolhassa a kódexet, amelynek lapjait a bizalmatlan szerzetesek 8-asával adták át neki. Ám Tischendorf mindenáron igyekezett megszerezni a felbecsülhetetlen értékű teljes kéziratot. Azt javasolta a szerzeteseknek, ajándékozzák a kódexet az orosz cárnak, mint az ortodox kereszténység nagy patrónusának. Ezt a megoldást a szerzetesek is elfogadták azzal a feltétellel, hogy a cár az ő jelöltjüket erősítse meg a Szent Katalin kolostor előjárói tisztében. Tischendorf az ügy érdekében kieszközölte Péterváron, hogy II. Sándor cár értékes kegytárgyakat, jelentős pénzösszeget ajándékozzon viszonzásképpen a kolostornak, és a kissé hiú szerzetesek nagylelkűségét számos érdemrend, kitüntetés adományozásával honorálja. Így a Biblia csaknem teljes görög szövegét tartalmazó kódex Pétervárra a cári könyvtárba került, szövegének mintaszerű fakszimile kiadását pedig Tischendorf 1862-ben Lipcsében adta közre. A kódex históriájának utolsó állomását jóval Tischendorf halála után az jelentette, amikor 1931-ben a mindig pénzszűkében lévő, a biblikus értékek iránt kevéssé fogékony szovjet kormány 100 000 font ellenében eladta azt az angol kormánynak, amely a felbecsülhetetlen értékű kincset a British Museumban helyezte el, ahol ma is őrzik. A kódex megszerzéséért Tischendorf a cártól magas kitüntetést és orosz nemességet kapott, 1863-ban pedig a meglelt ősi szöveg alapján készítette el az új szövetség sokáig mértékadónak számító kritikai kiadását. Ezzel bizonyította, hogy a bibliai hagyomány egységes, hiteles, hiszen a feldolgozott sok kézirat csak apró eltéréseket mutatott igazolva, hogy a másolók lényegében egységes, hiteles hagyományt örökítettek meg, és adtak tovább az első századokban. Az általa feldolgozott kéziratok alapján Tischendorf számos javítást eszközölt az új szövetségi szövegen, és sok olvasati problémát is megoldott, amelyek alapján több új szövetségi szövegkiadást is sajtó alá rendezett. Ezen túl nagy számban fedezett fel apokrif szövegeket, néhány kéziratot viszont meg gondolatlan vegyszeres eljárásokkal kísérletezve jóvá tehetetlenül meg is rongált. Tischendorf 1874-ben Lipcsében halt meg, de a bibliai kéziratok gyűjtésének, kiadásának munkáját tanítványa itt mindenek előtt tanszékén utóda Kaspar René Gregory az ősi bibliai szövegemlékek teljes katalógusának összeállítója tette teljessé, hogy egyre megbízhatóbb a szöveg eredeti állapotát tükröző formában adhassák azt az emberek kezébe. Tischendorf kortársa, de egészen más teológiai szakterület művelője volt Alois Emmanuel Biedermann, svájci német luteránus teológus, a spekulatív kritikai racionalizmus és a hegeliánus vallásbölcselet követője. Biedermann 1819-ben született Münchhof bei Bendlikon faluban. Teológiai tanulmányait Martin Leberecht de Wette irányításával Bázelben kezdte, 1839-től pedig Berlinben, Wilhelm Fatke tanítványaként Hegel vallásbölcselete mellett kötelezte el magát. Tanulmányai végeztével néhány évig át lelkipásztorként szolgált, 1850-től haláláig a dogmatika professzoraként Zürich Egyetemén tanított. Biedermann dogmatikai írásai zömében a hegeli abszolút szellem metafizikáját igyekeztek összhangba hozni a protestáns teológiai hagyománnyal, és igen határozottan elutasította azt a vádat, hogy Hegel rendszere valójában a kereszténységtől merőben idegen panteizmust képviselne. Ennek a szándékának megfelelően az egyes dogmatikai tények fejlődését a hegeli dialektikus folyamatok spekulatív történelmi modellje alapján értelmezte, és határozottan kiállt a mérsékelt új hegeliánusok, különösen David Friedrich Strauss vallásbölcseleti radikalizmusa mellett is. Biedermann végül 1885-ben Zürichben távozott az élők sorából. A 19. századi luteránus teológia liberális irányzatának egyik meghatározó alakja a göttingeni iskolának nevezett szellemi csoportosulás életre hívója volt Albrecht Ritschl. Ritschl 1822-ben Berlinben született, ahol apja lelkészként szolgált, később pedig magas egyházi tisztségeket viselt. Bonn, Halle, Heidelberg és Tübingen egyetemén tanult teológiát, ahol olyan tanárai voltak, mint Friedrich Tolluck, Karl Nitsch, Rudolf Rothe vagy Ferdinand Christian Bauer. Tanulmányai végeztével 1846-tól Bonn, 64-től Göttingen egyetemén volt a teológia, az újszövetségi és patrisztikus tudományok professzora. Pályája korai szakaszában még a tübingeni iskola szellemi hatása alatt elsősorban ókeresztény irodalom és dogmatörténettel, az ókeresztény egyház kialakulásának históriájával foglalkozott, de már ekkor elvetette Bauer hegeliánus tendencia kritikai módszerét, és a korai egyházat szerves és folyamatos történelmi fejlődés termékének tekintette. Ebből az időből való az a hipotézise, amely szerint Márk evangéliuma nem más, mint az eretnek Márkion evangéliumának ortodox átdolgozása, ezt a nézetet azonban később ő maga cáfolta meg. Érdeklődés a későbbiekben a dogmatörténeti stúdiumok által megalapozott szisztematikus teológia felé fordult, és főképpen azt vizsgálta, hogy a Biblia és annak az egyházban eleven történetileg változó értelmezése és hagyománya miképpen alakítja formája a kereszténység arculatát. Rich legfontosabb a liberális teológia alapművének számító, a pietizmust és a természetes teológia lehetőségét elutasító, a megigazulás és a kiengesztelődés fogalmai tárgyaló munkájában fejtette ki legvilágosabban elgondolását. Ebben azt a véleményt képviselte, hogy az eredendő bűn nem más, mint a bűntudat megléte, a megigazulás pedig lényege szerint az ettől a bűntudattól való megszabadulás. Az Isten ismeret tekintetében azt állította, hogy Istenről csak azt tudhatjuk, amit maga Krisztus közölt kinyilatkoztatásában, az a Krisztus, aki szerinte csupán átvitt értelemben Isten, akire az atya átruházta egyes képességeit. Ritschl elutasította Friedrich Schleiermachernek azt a nézetét, amely a vallásban általában, a kereszténységben különösképpen puszta vallási érzületet látott. Ezzel a megoldással szemben Ritschl Kant felfogásához nyúlt vissza, azt állítva, hogy a kereszténység igazi célja és lényege Isten országának, mint morális tökéletességnek a megteremtése. Isten érvként is csupán morális bizonyítékot fogadott el, és az objektív isteni megigazulást a szubjektív emberi kiengesztelődéssel azonosította. Ritschl rendszerében a dogma helyébe a morál lépett, ezt a megközelítést támasztja alá erős metafizika ellenessége, és ennek a gondolatnak a szellemében vállalkozott arra is, hogy a pietizmus történetének feldolgozása kapcsán mutassa be a vallási valóság morális tökéletesedésként való működésének történeti folyamatát. Iskolateremtő tanári működés után Ritschl 1889-ben Göttingenben távozott az élők sorából. A liberális teológia szisztematikus irányzatának volt a hívő a Ritschlnél egy nemzedékkel fiatalabb Julius Wilhelm Martin Kaftan. Kaftan 1848-ban Loisberg-Aperdél faluban látta meg a napvilágot a helyi lelkész gyermekeként. Erlangenben, Berlinben, Lipcsében tanult, egyebek között Franz Delitzsch és August Trendelenburg irányításával teológiát és filozófiát. Adolf von Harnack barátsága révén pedig kapcsolatba került a liberális teológia Ritschl János irányzatával. Rövid bázeli kitérő után 1883-ban került a Berlini Egyetemre, ahol élete végéig dogmatikát, etikát, vallástudományt tanított, és ahol tanítványai közé tartozott egyebek között a későbbi neves teológus Emil Brunner is. tanári működése mellett kaptan tagja volt a liberális teológusok Martin Rade köré szerveződő, a társadalmi kérdések iránt érzékenységet mutató csoportjának egyik alapítója, az Evangélikus Szociális Kongresszusnak, és vezető tisztségeket viselt a Német Evangélikus Egyházi és Közéletben. Kaptan elméleti munkáiban Albrecht Ritschl felfogásából indult ki, amely a vallás alapjának és lényegének az erkölcsöt tekintette. Ebből következett számára, hogy a kanti gyakorlati ész alapján a kereszténységet, de a vallást általában is az emberi erkölcsi fejlődés alapformájának, nem pedig elméleti dogmatikai tételek gyűjteményének kell tekinteni. Ugyanezt a gondolatot vitte tovább dogmatikai szintézisében is, amely a hit tételeit a morális megismerés folyamatai által tekintette birtokba vehetőnek, a kinyilatkoztatást, a Bibliát, mint egyedüli hitforrást pedig egyfajta morális paradigmaként szemlélte. Ebből fakadóan egy olyan protestáns apologetika megteremtését sürgette írásaiban, amely a tudomány és a hit összekapcsolásának metafizikája helyett egy aktív és morális közösségi létmód megteremtésében jelölte ki a vallás, a protestáns vallásosság igazi értelmét. Ebben az értelmezésben Kant felfogását tekintette meghatározónak, akit egyenesen a protestantizmus filozófusának nevezett. Kaptan Berlin Steglitzben halt meg 1926-ban. Kaptan mellett a liberális teológia Ritschl után következő nemzedékének meghatározó alakja volt Adolf von Harrach, balti német luteránus teológus egyház történész, a 19. század második felében és a 20. század elején uralkodó kultúrprotestantizmus és liberális teológia már-már jelképes alakja, nagy hatású képviselője. Harnack 1851-ben a cári birodalomhoz tartozó Észtföldön, a híres német kultúrájú egyetemi városban, Dorpatban, mai nevén Tartuban látta meg a napvilágot lelkész család gyermekeként. Szülővárosa és Lipcse egyetemén tanult, majd rövid lipcsei, gießeni és marburgi tartózkodás után 1888-ban Berlin egyetemé lett az egyháztörténelem és az ókeresztény irodalomtörténet tanára, évtizedeken át a német teológiai tudományosság legtekintélyesebb személyisége. Harnack akkor híres és ünnepelt tanáraként, az uralkodónak is bizalmasaként számos tudományos tisztséget viselt. Tagja és hivatalos történetírója volt a Porosz Tudományos Akadémiának, elnöke az Evangélikus Szociális Kongresszusnak, igazgatója a Porosz Állami Könyvtárnak, szerkesztője a Texte und Untersuchungen című világhírű patrisztikai forrássorozatnak, sőt, a 20. század elejétől politikai és közéleti szerepet is vállalt. 1914-ben nemességet kapott. Szerteágazó, de döntően az ókeresztény egyház és dogmatörténet tárgykörében mozgó munkássága révén Harnack Albrecht Ritschl liberális iskolájának a nézeteit, pályatársa Julius Kaptan dogmatikai felfogását, a liberális Jézus élete kutatás és újszövetségi teológia eredményeit igyekezett történeti szintézisbe foglalni. Főművében, monumentális dogma történetében, amely Jézustól Luther koráig tekinti át az egyház és tanítása fejlődését, éles megkülönböztetést tett a jézusi üzenet, az ősegyház dogmátlan hite és a történelemben kibontakozó, a hit lényegét eltorzító egyházi tanítás között, amelynek alapos megismerése és megértése az ősi eredeti egyszerű hithez való visszatérés lehetőségét kínálja. Ezt az ősi kereszténység tiszta egyszerűségét igyekezett kifejteni Harnack a századfordulón tartott a kereszténység lényegéről szóró híres előadásaiban is, amelyek visszhangja éles vitákhoz, egyebek között a katolikus modernizmus egyháztörténeti és biblikus nézeteinek a francia Alfred Loisy általi megfogalmazásához vezetett. Egyház és dogma fogalmának körvonalozása mellett Harnack alapvető kézikönyvben dolgozta fel az ókeresztény irodalom történetét, de külön művet szentelt a korai egyház növekedésének vizsgálatára, és nagy monográfiában elemezte Marcion tevékenységét, a gnosztikus mozgalom egyháztörténeti hatását. Az 1910-es évektől Harnack, mint a liberális teológia, már-már szimbolikus alakja célpontjává vált a fiatal teológusok lázadásának, a radikális ige teológiák és a dialektikus teológia támadásának. Különösen az egykori tanítvány Karl Barth intézett éles támadást az általa képviselt történeti racionális hittudomány ellen, Harnack azonban ezt a kritikát keményen visszautasította. Harnack, aki a világháborút követően visszavonult a közszerepléstől, 1930-ban halt meg Heidelbergben. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.